ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Továbbra is túszunk a stúdióba, Zsák Péter nem engedjük. Szia Péter!
Sziasztok!
Az okos otthonguru, és velem van Kálmán Gergely, mint mindig.
Sziasztok! És velünk van Zelena Gergely,
sziasztok, mint mindig. Elkezdtük az előző adásban boncolgatni a vezeték nélküli hálózati protokollokat, és hát én gyanútlanul csak próbáltam fellibbenteni a múlt fátylát, és talán még akkor azt gondoltam, hogy kicsit túlerőltetve a Bluetooth-t, a nagyöreget, 89-es születésű nagyöreget, illetve a Wi-Fi-t. Mindössze tényleg csak azért, hogy elhelyezzük a koordinátatengelyen, mert úgy gondoltam az előzetes ilyen bemelegítő beszélgetések során, hogy itt majd a Zigbee meg az Z-Wave lesz a főszereplő. Na, ennek ellenére sikerült egy majdnem egy órát beszélni csak az először említett Bluetooth-ról és Wi-Fi-ről, és most megígérem, hogy ez a két szó, na jó, ezt nem bírom megígérni, nem tehetem meg, hogy megígérem, hogy most hagyta el utoljára a számat, de minden esetre, hogyha ti is egyetértetek vele, akkor ebben az adásban, a folytatólagosan, vagy a második felében az első adásnak főszerepbe hozzuk, és főszerepet kap a Zigbee, illetve az Z-Wave.
Így.
Oké. Okay.
Térjünk a témára.
Legyen így.
Rendben. Zigbee, Z-Wave, két vezeték nélküli protokoll, amit rengetegszer hallok én is, mint inkább felhasználó, meg szerintem nagyon sokan, illetve ti magatok is, mint szakemberek használtok nap mint nap okos otthonnal kapcsolatban. Tisztázzuk, hogy önállóan, külön-külön ez a két szabvány miért jött létre, mi hozta létre és hol használjuk, meg egyébként egymáshoz képest is hol helyezkednek el. Érdekes egyébként számomra, hogy párhuzamosan tudott kettő is fejlődni, miközben egyébként már ugye, és akkor most megszegem az ígéretemet, volt már egy Bluetooth-unk és egy Wi-Fi-nk, és ennek ellenére kialakult nem, hogy egy, hanem éppen kettő ilyen szabvány. No, meséljetek erről egy picit.
Jó, induljunk onnan, hogy mikor jött ez létre, ugye, hogy beszéltük, ez pont itt a 2000-es évek elején indult az egész történet.
Érdekes, mondom, mindkettő.
Mind a kettő egy éves különbséggel, és mind a kettő ugyanarra a irányvonalra tette fel a összes kártyáját, hogy egy IoT szabvány legyen. A alapvető hátterébe belül különbség az, hogy amíg a Z-Wave esetében egy konkrét cég, egy dán cégről beszélünk, aki kifejlesztette magát ezt a Z-Wave protokollt, és ők kezdték az első eszköznek a fejlesztését is. Addig a Zigbee, mint egy alliance, tehát egy szövetség indult el az elején, és több nagy gyártó kezdte ezt el összegründolni azért, hogy legyen valami olyan szabvány, amire azt mondják, hogy ők ezen elindulnak. És ez az irányvonal egyébként eléggé jól látszott a Zigbee és a Z-Wave fejlődése során is, ugyanis a Z-Wave, mivel egy cég volt, akit később megvett egy nagyobb, majd egy még nagyobb cég, így ő mondhatta azt, hogy aki ő egy nagyon fix protokoll csinál, csak ő dönt igazából arról, hogy mi lesz abban a szabványban, és nagyon kemény kötelezettségeket kívánt. Ez persze azt is adta, hogy azok az eszközök kvázi ilyen szinten unikálisak voltak, együttműködtek a saját eszközökkel, de univerzálisak is, hiszen más gyártók Zigbee eszközei is működtek velük, hiszen a Zigbee protokoll ennyire vaskalapos volt, hogy hozzájön mind a persze az is, hogy ezeket nem lehetett csak úgy a piacra dobni. Tehát gyárthoz egy chip, a Z-Wave chip, amit szintén az adott gyártó gyártott, és azt a Z-Wave chipet csak az kaphatta meg, és az használhatta, aki minősítette a termékét Z-Wave megfelelő sorozatszámú szabványában. Akkor akadta rá a Z-Wave logót, akkor válhatott a magának ennek a Z-Wave ökoszisztémának a tagjává. Ha a Zigbee-t nézzük, ott annyiban másabb a történet, hogy mivel több gyártó volt, itt kompromisszumokat kellett kötni. Ezért a Zigbee két lépcsős volt az elején, tehát volt egy olyan, amikor a Zigbee ajánlásait vették figyelembe a gyártók, és azt mondták, hogy annak felelnek meg, illetve volt az, aki azt mondta, hogy oké, én Zigbee minősített gyártó vagyok, tehát az én eszközöm 100%-ban megfelel ennek a szabványnak. Ez is volt az előnye meg a hátránya is a Zigbee-nek, ha azt nézzük. Az ajánlások miatt mindegyik gyártó tudta úgy hajlítani a szabályokat, hogy az ő eszközeik minél könnyebben beleférjenek, ezért viszonylag gyorsan elterjedhetett, és viszonylag alacsony áron is tudtak Zigbee eszközöket gyártani. Nem véletlen, ha megnézzük a kínai gyártókat, akkor most már elég sok Zigbee-es eszköz van, de túlnyomó többségében mindig Zigbee-s eszköz van a piacon tőlük is, és hát piszok olcsón mondjuk úgy a többihez képest. És a Zigbee 3, ami ugye nem egy olyan régi történet, mondta azt, hogy akkor oké, itt egy szabályi megfelelőség kell, minősítve, és csak az rakhatja rá a Zigbee 3 logót a dobozára. Tehát kvázi elment abba az irányba egy kicsit, amerre a Z-Wave. Úgyhogy ez emiatt egy kicsikét két különböző irányvonal volt. A Z-Wave egészen az elmúlt hónapig zárt szabvány volt, egy cég, illetve hát
én ezt akartam, hogy a Z-Wave-nek pont ebben az irányba fordult a Zigbee felé.
Igen, és így van. Tehát összetalálkoztak úgy, mint ahogy az előző adásban mondtuk, hogy a Bluetooth meg a Wi-Fi is ebbe az irányba megy, itt mindenki egy irányba megy most már, és minden út Rómába vezet, és próbálnak hasonlóak lenni, úgyhogy ha most nézzük meg ezeket a szabványokat, akkor igazából én úgy gondolom, hogy nagyjából a frekvencia tartomány, ami elsőre kirívó különbség a kettő között, meg esetleg az árszabás lehet jelenleg a különbség a kettő között, de ugye mondjuk úgy az átlag felhasználó számára, hogyha oda teszek egy Zigbee vagy Z-Wave eszközt, és elmondom, hogy ez most hogy működik, akkor nagy különbséget nem fog benne találni.
Igen. Nem csoda, hogy most már tényleg, ahogy említettük az előző adásban is, egy csomó hubban mindkét rádió is helyet kapott, tehát ténylegesen nem feltétlenül kell nekünk ragaszkodni az egyikhez vagy a másikhoz, vagy egy ilyen nagyon nagy döntést hozni, mint sok évvel ezelőtt, hogy na most akkor melyik legyen, vagy az IV, vagy az Zigbee, most már ez sokkal egyértelmű, hogy kiválaszthatjuk bármelyiket is. És itt még a különbségeknél azért nagyon fontos kiemelni szerintem azt, hogy a Zigbee az a három alacsony, tehát ez volt ugye a hívószó, a három alacsony szabványa. A alacsony sávszélesség, alacsony fogyasztás és alacsony hatótávolság. Tehát ugye ez a short range hálózatra való, és itt lehet nagy különbséget adni a Z-Wave-nek, mert a Z-Wave az nem alacsony hatótávolságú hálózat, tehát ugye a gigahertz, ugye minél lejjebb megyünk a frekvenciába, annál távolabbra tudunk elrádiózni, előbbi adásból meg kiderül, hogy minél magasabb a frekvencia, annál nagyobb a sávszélesség, amit át tudunk vinni rajta, és ez is megmutatkozik a Z-Wave-Zigbee kapcsolatán, tehát ugye 100 alatt Z-Wave, 250 kilobit Zigbee. Zigbee az 10 méterre van, nem is tudom, predesztinálva. Most már mondanak többet is sok helyen. Én azt mondanám, hogy inkább legyen kevés. Hogyha hálózatot tervezünk, akkor az legyen kevesebb, mert tervezzünk interferenciára, és ebből adódóan inkább legyen az, hogy ilyen 5 méternél lehetőleg ne legyen több a távolság a router device-ok között, és a szenzorok, tehát az end device-ok, amik ugye elalszanak és energiaoptimalizáltak, azok meg legyenek lehetőleg max. 2 méter, 2,5 méterre a router device-októl, és akkor így tudunk nagyon jó Zigbee hálózatot építeni.
Azért ezek nem nagy távolságok.
Nem, nem. Itt szobákról beszélünk. Tehát egy szobában, igen, nem nagy távolságok, ez igaz, de ha belegondolsz, hogy most minden villanykapcsoló mögött van egy modul, vagy kettő, meg néhány elszórt szenzor, meg a konyhaszekrény tetején van egy LED szalag,
meg redőnyvezérlés, vagyunk
körben. Redőnyvezérlésem van, meg okos konnektoraim vannak, akár okos dugóm is van, hogyha most azt éppen utólag szereltem be, és még a csengő, meg a nem tudom mi mindenből, amiből egy-egy a lakásokba, házakba. Hogyha mindenből választunk egy olyat, ami a hálózatot élteti és fenntartja, akkor az nagyon-nagyon stabil tud lenni.
Mert hogy más?
Igen,
mert hogy más?
Fontos dolgot említettél, azt bár részben említettük az előző részben, de azért azt tisztázzuk, hogy mind a kettő esetében három fajta eszköz van. Ugye van a mondjuk úgy, hogy az agya koordinátor, ami az egész hálózatot szervezi. Uh-huh. Vannak azok a úgynevezett router vagy jel erősítő, továbbító eszközök, amelyek állandó táppal rendelkeznek, tehát mondjuk a 230 volton, vagy az állandó 5 volton, vagy hasonlón ülnek, és ők hajlandók összeszedni a többi végpont eszköz jelét, továbbítani ugye a koordinátor felé, és egymás között ugye ezt a mesh hálózatot is erősíteni. És vannak még ugye az end device-ok, amelyek általában elemesek, kicsit kommunikálnak, nem sokat akarnak fogyasztani, ők nem ismétlik a jelet, ez egy nagyon fontos tulajdonságuk, hogy nem adják tovább a többieknek az információit. És ezek az eszközök azok, amelyik szenzorok, stb., amit itt említettél, hogy ez a 2 méteres távolságban kell üljön a router eszközöttől.
Ideális esetben. Így lehet van. Távolabb, meg persze. Láttunk már távolabbat, de hogyha masszív hálózatot akarunk építeni, akkor érdemes ezekre az ilyen ökölszabályokra szerintem figyelni.
Abszolút.
Z-Wave-nél ez máshogy van. Ez a Z-Wave ugye gigahertz alatti, ott sokkal nagyobb távokat tudunk csinálni, és amikor megvan az a szabadságunk, hogy építhetünk olyan okos otthonhálózatot, amiben mindkettő szabványhoz nyúlhatunk, akkor tökéletes, hogy házon belül, szobán belül Zigbee hálózatot hozunk létre, és arra csatoltatjuk a különböző eszközeinket, de ha mondjuk már kint a kapuba kéne rakni egy valamit, ami kapcsol, vagy valamit, ami mondjuk, nem is tudom, nyitás érzékel, akkor azt meg tudom ugrani Z-Wave-ből. Mert oda kijuttatom a jelet mondjuk egy, nálam például így van megoldva, hogy van egy fogyasztásmérő egyedülesen a villanyóra alatt, az konkrétan hát ilyen közel 30 méter távolságra van a központtól, és nem tudom hány falon keresztül jut egyébként oda a jel. Oda már nem alkalmas abszolút a Zigbee. Próbálkoztam vele, ki tud jutni különböző rútokon keresztül, de nem lesz stabil. Tehát közé áll egy autó, valami történik, tele van a kuka, nem tudom, és akkor onnantól fogva jönnek a gondok. Ez Z-Wave-nél nem probléma. És hogyha kint van már egy rúterem, ugye a fogyasztásmérő, arra már könnyű egy kültéri nyitásérzékelőt rakni, innentől fogva, ugye mint ahhoz kapcsolódó eszköz, és innentől fogva stabil lesz az átvitel. És ott nyúltam a Z-Wave-hez, ahol az kellett. De nem csak a fogyasztás, meg a range az, ami, meg a sávszélesség az, ami meghatározza az, hogy mikor, melyikhez érdemes nyúlni, hanem van mondjuk egyrészt, hát, sőt, az árat hagyjuk a végére, mert az igen. Is meghatározó, de talán még jobban is. De vannak olyan dolgok, hogy általában egy Z-Wave-es eszköz sokkal jobban tudsz, ugye ezt elhangzott párszor az előző adásokban, beállítani. Sokkal több funkció a magából a Z-Wave szabványból adódóan, meg abból is adódóan, hogy nem mindenek előtt az alacsony fogyasztás volt a cél. Ezért sokkal több mindent tudsz rajtuk beállítani, hogy milyen sűrű riportoljanak, milyen threshold alapján döntsék el, hogy most ezt az értéket már riportolni kell-e, vagy nem, hogy nagyon sok Z-Wave eszközön vannak bemenetek mondjuk hőmérséklet szenzoroknak, akár csak egy redőny szenzoron, gondoljunk csak a Kubinóra, vagy akár egy dimmernek is van egy hőmérséklet bemenete, mert hogyha valahány fok alatt van, akkor lehet olyan felhasználás, hogy akkor ezt ne használjuk. Tehát nem is tudom, mérjük vele mondjuk a medence vizét, és itt is bejön az, hogy felépítettük a hálózatot, és akkor ott van egy olyan eszközünk, ami egyébként dimmeli a medencének a világítását, de közben méri is a hőmérsékletét, és akkor azt az adatot is átadhatja másnak, vagy pedig, hogyha ez éppen egy lefagyás szenzor teszem azt, amit ez az eszköz valamit csinál, akkor lehet, hogy bekapcsolhat egy fűtés, egy feljáró fűtés, vagy nem is tudom. Tehát, hogy sokkal összetettebb koncepciókat tudunk letenni az asztalra a Z-Wave eszközökkel, mert egyszerűen több funkciójuk van, és akkor ezen kívül még van nekik ez az Association Group vonal, ami meg egy ilyen futótűzként végig, a hálózaton végig szaladó parancssorozat, hogy minden le, vagy minden föl, vagy ha nem tudom, milyen értéket érzékel valami, akkor egy adott csoportba kiszól, és itt a központ nem kell ehhez. Tehát látható, hogy ez egy fejlettebb dolog, viszont a Zigbee-nek megvannak más előnyei, mint például, hogy még mindig jobban fogyaszt. Tehát nem tudom, te teszteltél-e, most azt mondják, hogy a 700-as eszközök, a 700-as a legújabb csíp, na az aztán már negyed annyit fogyaszt, mint az 500-as szériás csipek. Ettől függetlenül nekem év alatt sikerült lemeríteni egy nyitásérzékelőt a 7-es szériással. Tehát, hogy amíg éven túl meg, még mindig 100% az Zigbee. Tehát, hogy itt még mindig ugyanaz van, hogy vannak előnyök, vannak hátrányok, mikor mit
hova. Hát meg megnézed mondjuk a mozgásérzékelőbe, és ezt egy tök jó összehasonlítási alap, mondjuk ha veszünk egy bármilyen típusú Z-Wave-es mozgásérzékelőt, ugye abba ez a 123A-s szintén 3 voltos, ez a fél ceruza elem méretű elem megy bele, és mondjuk jobb esetben, hát én nekem az a tapasztalatom mostanában mozgásérzékelőnél, hogy egy olyan fél év, egy év, amit úgy valóban bint beltéren stabilan, és megnézed a mozgásérzékelőt a 2450-es nagyobb gombelemmel, és az elketyeg simán másfél-két éves is.
Hát sőt, az Alvoteknek a multiszenzorában ezért van 2 hely CR123-nak.
Igen.
És megy egyel is, mert 3 volton megy az eszköz, de 2-vel is megy. Igen. Na én mit csináltam? Meguntam, és ezek szerencsére állandó áramra köthetőek. Igen. Is. Onnantól fogva routerként is funkcionálnak, by the way. És inkább bekötöttem egy állandó áramra, mert nekem még a 8 hónap is rövid idő.
Igen.
Tehát lehetőleg évekre felejtsük
el. Hát meg gondoljunk bele, hogyha mondjuk a lakásunkban van nem 5 darab, hanem 55 darab ilyen eszköz.
Pontosan.
Az árban is, meg hát meló is, hogy azokat cserégetni kell. Tehát, hogy ez egy újabb hobbi, hogy megyek és cserégetem a szenzorokba az aksit. Például ott van, hogy amit említettél az előző adásban is, például a Sensitive-nek azt hiszem, hogy azt mondják, hogy 10 évig, de ha nem 10 évig, akkor mondjuk 5 évig működő szenzorja, amit beraksz az ablak
keretbe,
tehát nem is látszik, iszonyat vékony, és nyitást érzékel például, az egy nagyon ügyes.
Igen, megoldás. De az mondjuk ugye a zívéves.
Igen, de miért? De hogy oldja meg? Igen, ez megint csak.
Hát úgy, hogy az igazából le van egyszerűsítve, igen. Az csak egy egyszerű nyitás érzékelő, uh-huh. Tehát az tényleg csak a nyitásra küld jelet,
van.
És van benne, én szétszedtem, mert tönkretettem egyet, nagyon sok mindenből teszek tönkre egyet legalább.
És legalább szét tudod szedni.
De hát ez a tapasztalás empirikus úton. Szétkaptam, és egy igen, az egész stripnek hívják, strip igen. Guardnak hívják, uh-huh. A 90%-a egy lítium akkumulátor, ami nem tölthető. Tehát igen. Nagyon sűrű energiatárolású aksi, tehát hogy tényleg uh-huh. Kicsi ahhoz képest nagy a teljesítménye, és 10 évre ígérik. Hát egy kaput nyitsz hányszor? Tehát persze, hogy el fog menni nagyon sokáig. Tehát, de egyébként ott is megmondtam a gyártó, hogy talán valami 5 vagy 6 napi nyitásra van kikalkulálva a 10 év, és ideális rádiós körülményekre.
Igen, hát az egy nagyon fontos paraméter, igen.
És ez 5-ös chip, by the way, tehát ez még csak nem is a 7-es chip most jött ki a szenzatívekhez. Na mindegy, nem menjünk ennyire még specifikusan bele, de vannak ilyen, a Zigbee Z-Wave-nél azért az energiahatékonyság még mindig a Zigbee, a Zigbee oldalán van, az látható. És itt is most már jönnek a jó multiszenzorok, amire nem nagyon volt korábban.
Igen, amit még én nagyon hiányolok a Zigbee portfólióból, ami például a Z-Wave-nél megvan, és az ember ritkán gondolkodik, mint végfelhasználó, ilyenben pedig ez nagyon használós. Ezek a bináris bemenetek, ugye ezek a igen, nem nyomógombot fogadunk, uh-huh. Vagy hasonló jellegű bementek, amivel viszonylag egyszerűen lehet retrofit módon okosítani, mondjuk egy kaput is akár. Mert egy ilyen eszköznél rögtön tudom a nyitás állapotát megkapni belőle, akár több kapunak, tehát mondjuk kiskapu, nagykapunak a nyitását, vagy hasonló állapotokat. Uh-huh. És ilyet még nagyon hiányolok, mert ilyen Zigbee-ből még nem nagyon van, ami ilyen céleszköz. Zivében többet is találunk ilyet például, de látom, hogy ebbe az irányba mennek, tehát hogy azért összehajlanak ezek. Már csak azért is, mert...
Ez igény.
Meg a gyártók is, megnézed, most már elkezdtek olyat csinálni, hogy ja, hát persze, gyártom ugyanazt a terméket Zigbee-be, meg Z-Wave-be is.
Így van. Igen, nekem is van ilyen gyártó.
Szenzorokba is, de hogyha arra gondolunk, hogy beavatkozóknál ott van a Danalok, amelyik például a Danaloknak a zárja, van egyik, ami Zigbee-s, másik meg Z-Wave-es, ugyanaz a zár, csak más uh-huh. Technológia van mögötte, és persze mind a kettő Bluetooth-os pluszban még. A tegnap, vagy az előző adásban beszélt okok miatt, hogyha te odaállsz a telefonoddal, és azt mondod, hogy érkezel, akkor érzékelje, és nyissa is azt a zárat. Úgyhogy ez ebbe az irányba megy.
Igen. Ami a Zigbee oldalán még ott van, ugye a Z-Wave-vel, nem is tudom, párhuzamosan, 2000, mikor is most nézegettük, 2006-ban, vagy mikor jött a első nagy ráncfelvarrás a Zigbee szabványon, és akkor belekerült a HAA, mint a Home Automation, igen. Ugye innentől definiál különböző okos otthon típusú eszközöket, mint világítás, egyebek egyáltalán, vannak, vagy innentől vannak meghatározva benne, meg ezeknek a lehetőségei. De ott jött egyrészt a Green Power, amihez szerintem a mai napig nem nőtt fel a Z-Wave, és ami még nagyon fontos, akkor jött a Lightlink. Ugye a Lightlink egy annyira érdekes koncepció számomra, mert gondoljunk csak bele abba, hogy egy olyan világban élünk, amikor nem kell vezetékelni kapcsolóhoz at all. Tehát, hogy meg tudod azt oldani vele, hogy összelinkelsz lámpatesteket, ezekhez a lámpatestekhez te hozzá linkelsz kapcsolókat, vezeték nélkül, mindegyiknek adsz áramot, tehát a lámpatestnek értelemszerűen adsz áramot, de állandó áramot adhatsz nekik lényegében, és a kapcsoló az meg lehet green power-os is, tehát hogy nem is kell bele elem, és a megnyomás energiáját felhasználva feléled és elküldi a jelet, vagy lehet benne egy elem, és akkor ugyanez megtörténik csak ugye elemes energia megtáplálással, de igazából kicsit egy olyan koncepciót tettek le 2006-ban az asztalra a világítás megreformálására, mint amit a Wi-Fi csinál mostanában az irodákban, hogy korábban teljesen egyértelmű volt, hogy minden munkaponthoz kell egy legalább egy gigabites kiállás, vagy korábban azelőtt még 100 megás. Most már ez nem egyértelmű, hogy nagyon kéne mindenhova, mert a Wi-Fi-n most már lehet mérni olyan sávokat, hogy egy átlagos dolgozó bőven elegendő sávszélességgel rendelkezik, és nem kell több ezer végpontot kifejteni azért, mert irodát csinálunk. Szerintem x év múlva, lehet, hogy 5, lehet, hogy 10, teljesen természetes lesz az, hogy ezt a kapcsolót leveszem a falról és átrakom máshova, mert ugye itt is az van megint, hogy közel vannak egymáshoz az eszközök, tehát pár méteren belül vannak a lámpatestek, akár méteren belül vannak itt is, ebben a stúdióban, és a villanykapcsoló is szabad rálátással ott van, nem tudom, 2-3 méteren, tehát hogy nagyon stabilan tud működni az a vezeték nélküli átvitel, nem kell félni attól, hogy ez nem fog működni, de ettől függetlenül bevonható az egész össze light linkelt világítási kör egy okos otthon rendszer alá, és akkor tudom automatizálni.
De például a Green Power-es kapcsolónál, vagy bármilyen kapcsolónál, ami vezetéken nem kapcsolódik az ISO-hoz, ott, hogyha központtal valami történik, akkor tudsz, vagy nem tudsz kapcsolni.
Lehet tudsz. Itt ez a jó, igen. Ugye. De a tipikusan meg bemész az IKEA-ba, veszel 3999 forintért egy IKEA szintén hasonló megoldással működő ISO-t plusz a hozzá kapcsolódó gombot. Nem kell hozzá központ, és kvázi távvezéte. Ez igen. Most még nem otthon okosítás, hanem távvezérés, de ez is egy lépés abba az irányba igen. Is, hogy kvázi mondjuk úgy, hogy buta otthon kompatibilis, tehát nem kell se internet, se központ, semmi, működik ugyanúgy róla, ugyanúgy fel tudja kapcsolni a nagymama, hogyha bejön, megtalálja a falon a gombot, megnyomja. Sőt, olyannyira, hogy például a Philips Hue most jött ki azzal a termékkel, az újjal, ugye, az elemes érzékelővel, amit berak a hagyományos kapcsoló mögé, ott összeköti ugye, tehát állandó fázist ad ugye az izzónak, és a hagyományos kapcsolóval kapcsolódó ugyanígy a light linken keresztül a világítást, tehát a kvázi automatizálás kompatibilissé tetted, úgyhogy ugyanúgy néz ki minden, mint korábban, ugyanúgy működik minden, mint korábban.
Sőt, a Hue már sokkal régebb óta csinálja, ugye, mert a nem csak olyan starter kitek vannak Philips Hue-ból, hogy a Hub és a egy izzó, két izzó, akármilyen izzó csomag, hanem nagyon régóta van olyan, hogy egy lámpatest plusz egy remote. És ott ugyanaz a történet, hogy azt megveszed, hazaviszed, tulajdonképpen össze van linkelve, csak ott van egy olyan különbség, hogy a lámpát tudod vezérelni már okos otthon központtal előtte is, a remote-ot, azt előtte szét kell linkelni az adott lámpától, és hozzá kell adni a hubhoz, és onnantól fogsz tudni te sokkal bonyolultabb dolgokat is azzal a kapcsolóval csinálni.
Meg amire kívül szimpatikus, még nekem nem akarom a vezeték nélküli adatátvitelről elvinni a hangsúly, csak így intermedzóként az áthelyezhetőség.
Ez így van.
Tehát, hogy ez fantasztikus egy kapcsoló esetén például, meg hogy kell, ott már nem vagy helyhez kötve, abszolút. Ott nem vagy bevezetékelve. Hányszor van az, hogy kitalálja a feleséged? Kinek, hol?
Mondjuk itt a stúdió pont jól lenne átteni a lámpát.
Na, ugye? Másik oldalán. Na, hogy átrendezzük most a nappalit.
Persze. Igazából be kell látni, hogy régen úgy tekintettünk az otthonunkra, mint egy statikus dologra, de az otthonunk egyáltalán nem statikus. Változik. Most már nem 10 évente változik, hanem évente változik, vagy 3 havonta, főleg most, hogy az elmúlt időszakban elég sokat voltunk otthon. Ugye az ember, mert korábban ugye azt mondta, hogy hazamentem, jó, nagyon randa az a festvény ott a falon, de majd nem foglalkozok vele, mert 2 órát kibírok, de amikor egész nap azt bámulom, akkor azt rakjuk vagy át, vagy most látom, hogy hú, ott van egy folt a falon, és az zavar, és akkor fessük le, de akkor már alakítsuk át. És egyébként, ha megnézed egyébként, ezt nyilván a számokba is, meg az okos otthon hazai népszerűségébe, de egyébként globális népszerűségébe is eléggé jól le lehet venni, hogy nagyon-nagyon megnőtt, mert hogy otthon töltünk több időt. Uh-huh. És eljutunk odáig, hogy naponta rendezünk át dolgokat, vagy hetente rendezünk át, mert keressük az ideális állapotot, amit sose érünk el, persze, mert mi is változunk. Gyerekek nőnek, más költözik be, újabb hobbiaink lesznek hasonlók, és nyilván az otthonunknak miért lehetne ezt követni? Tehát abban teljesen igazán persze, amikor azt mondják, hogy az ablakot nem visszük el onnan, mert egyelőre még nem tudjuk, persze csak azért, de hogy a redőnyvezélés ugyanoda kell, de az ágyat miért elrakhatnánk át a szobába, és az ágy mellé miért ne lenne jó egy kapcsoló, és ne kelljen azért elővenni a telefont, feloldani, és megnyomni a gombot rajta, hogy egy éjszakai fényt felkapcsoljak mondjuk, mert az leginkább buta otthon, vagy még butább otthon, mint okos otthon. Legyen ott egy kapcsoló, amit fogok, és akkor átrakok, hogyha arrébb rakom az ágyat. Vagy mit tudom én, befekszik a gyerek éjszaka az ágyba, a felnőtt ágyba, akkor miért ne lehetne ott neki is egy kapcsoló, hogy fel tudja kapcsolni az
éjszaka fényt. Vagy egy termosztátra. Vagy bármi. Kiderült, hogy odasüt a nap, valamelyik ablakon keresztül valamelyik napszakban, hát fogom is átadni.
Ide, ezt akartam pont mondani, hogy nem is feltétlenül a nyughatatlanság az oka, hanem egész egyszerűen lakva ismerszik meg.
Ez egy
rájössz időközben, mennyivel jobb lett volna, hogyha ott van egy kapcsoló, és nem itt.
És az újház probléma egyébként, ez alapból itt áll, hogy az ember szépen megtervezi azt, de amikor benne él és lakik, akkor látja, hogy ez nagyon jó el volt tervezve meg minden, de nekünk mégse ott esik kézre. És azért ugye az mekkora cool dolog, hogy fogja az ember, és nem hív szerelőt, nem hív senkit se, nem fogja, és egy perc alatt fogja, és átpattintja a másik oldalra, és ennyi.
Uh-huh. Így van. Milyen frekvenciákról van szó erről? Nem tudom,
igen. Tényleg. Az IVV az gigahertz alatti átvitel, és itt van is egy kis kavarc, pont nézegettük Petivel, hogy 6 vagy 8 féle régióra gyártanak különböző IVV csipeket.
Mert és 15 darab sávot használnak ezen belül, tehát igen. Tehát 6 régió és 15 sáv.
Igen, és egyébként ez is érdekes, hogy itt azért az európai szekció az szűkösködik, mert
eléggé.
Egy vagy két csatorna van, azt hiszem. Igen. És ugye Japán, meg Amerika, meg nem is tudom mi minden, az meg egy jó pár csatornával
Izrael
többet
tud. Volt, Egyesült Államok, Japán talán.
Így van. Tehát itt az ázsiai szekció, ugye Izrael ez eléggé követi az Egyesült Államokat, tehát az egy nagyjából egy ívású ilyen szempontból, Európa teljesen külön van, és ez ugye azt is jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen régióból származó eszközünk van. Uh-huh. Tehát kinézhetünk mi egy nekünk nagyon tetsző amerikai régiós ZV-es eszközt, csak az itthon nem fog működni.
Igen, például Hogar. Például. De szerencsére egyébként jönnek Európára, már beszélgetek velük.
Nagyon helyes. Ez egy jó gyártó.
Igen, kint láttuk a Cessen Hogarékat.
És ez egy jó gyártó.
Nagyon jó, igen. Tehát, hogy ez a helyzet. Ugye a Zigbee-vel hasonlatos volt a helyzet egészen a 3.0-ig, mert ott még ők is varázsoltak ezen a gigabit alatti frekin. Volt nekik ott 10 csatornájuk, vagy hát még van lényegében, de az egyes csatorna volt Európa, 2 MHz-es blokk, és volt másik 9 csatorna, azt hiszem Amerikában, 915 MHz-ig bezárólag, tehát 868 az egy kis szelet, utána van szünet, és utána valahol 900-tól 915-ig, azt hiszem, de most nem mondom pontosan a törteket sem, ott meg van 9 csatorna, és ami most már csak lényegében játszik, az a 2,4-es sáv, ott pedig a 11-től, ott 16 sáv van, az biztos. Most pontosan nem tudom, hogy 10-től, nem, talán a 10 is ott van, mindegy. A lényeg, hogy 16 sávunk van a 2,4-es spektrumban Zigbee-t használni.
Akkor ezek egymáshoz képest, vagy egymástól, meg egyébként bármi más kommunikációs szabványtól jól láthatóan elkülönülnek, ők egymást egyáltalán nem zavarják, nem is tudják.
Egymást nem. Sőt, egyébként a Z-Wave-nél meg kell, nem mehetünk el amellett, hogy az egy nagyon kevésbé zavarható átvitel, mert nem nagyon van mi zavarná.
Igen, egyébként érdekes, mert itt Európában a Z-Wave-re van egy, vagyis hát a 868 MHz-es sávra alapból van egy ilyen szabályozás, hogy a teljes kommunikációs időnek az 1%-ában kommunikálhatod az ott eszköz. Hát ezt van, amikor egyébként megszegik, de hivatalosan ez nagyon sokáig ez egy olyan pont volt, ami a hátránya volt az IVV eszközöknek, mert hogy az, ha megnézzük, az a egy órán keresztül 1%-nyi időt kommunikálhat, mondjuk egy radiátor termofejnél, az azt jelentette abban az időben, hogy mondjuk 5 percig nem tudod állítani a hőmérsékletet, mert nem kapott jelet, ő elment addig aludni, mert hogy nem kommunikálhatott többet ebbe a sávba.
Uh-huh.
És mondjuk ez az IVV-nél probléma volt, az Zigbee-nél ez nem. Most ezt egyébként nyilván javult, tehát az IVV plusz nál már bejött az, hogy hogy megoldották, hogy egy ébresztő jelet kap. Tehát ő tud figyelni, kap egy ébresztőjelet, és akkor visszakérdez, hogy miért ébresztettél fel, és akkor beszélgetnek. Így sem esnek ki ebből az időtartományból. De ez mondjuk egy hátránya volt ennek a sávszélességnek. Egyébként azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor ez egy ilyen emergency response kategóriájú sávszélesség. Tehát elvileg ebben a sávszélességben kommunikálhatnak a mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem, hogyha szükséges.
Azt hiszem az egy kicsit más, de nagyon sok minden más van ezen a sávon. Hmm. Tehát van LoRa hálózatok vannak Magyarországon is, Sigfox, ezek is IoT-ra optimalizált, hát,
kültéri nagy csomó 868-as egyéb.
Lásd, igen. Ajax az előző így adásból, van, ők is szeretnének ott kommunikálni. Szóval az kevésbé interferencia sújtott az előbb említett, igen, szabályozásokból adódóan, ami Egyébként el tudom képzelni, hogy régen ez negatívum volt, régen most inkább volt. Pozitív.
Ez így van.
Mert most nagyobb rend van ebben a sávban. Igen. Összehasonlítva a 2-4-jel, ahol meg aztán wifizünk, bluetoothozunk, zigbizünk, és még a mikronk is azon megy, meg még nem
egy tudom. Egy csomó analóg kommunikáció, és a bébi őrök meg hasonló.
Igen, azok is még, és azok elég csúnyán bánnak az idővel, meg a spektrummal, szóval azok egy legrosszabb az analóg dolgok ilyen szempontból. És ebbe az űrzavarba dolgozik az iWave, bocsánat, a Zigbee. Nagyon érdekes a technológia. Tehát azt képzeljétek el, hogy a Wi-Fi-s tapasztalataim alapján ugye kellett mindig mindenféle gyártót aszerint rangsorolni, meg egyáltalán a rádiós technológiában ugye a DBM-ek, a DBI-k, nagyon fontos teljesítményértékek, mert ugye ebből áll a rádiózás, hogy milyen hangosan tudunk mi rádiózni, milyen jól tudunk mi fülelni, lényegében az érzékenységről, meg a kimenő teljesítményről beszélünk. És emlékszem rá, hogy óriási csinnadratával jelentette be a Rukus, hogy az új API azok valami 99 dBm-es érzékenységgel rendelkeznek, és hogy piacvezetők, és stb. Most azt képzeljétek el, hogy a Zigbee-nél ez mennyire máshogy működik, mert egy sima, egyszerű front konnektor a 100 dBm-mel tud hallgatózni. Tehát, hogy annyira érzékeny rádiók vannak ezekben, hogy elképesztő. Ennek ellenére van kis hatótávra kis kitalálva, tehát hogy ezért is tud ennyire hatékony lenni. Az end device-ok, amik ugye elemmel vannak meghajtva, azok meg szintén ilyen 90 körül mennek. Az is elképesztő teljesítmény, és ez nem egy hú de nagy eredmény, ez a Zigbee szabványból ered. Tehát, hogy az összes Zigbee eszköznek jók ezek a paraméterei, tehát elképesztő potensek rádiós szempontból, de ettől függetlenül ugye zavarnak ki vannak téve, viszont fel is vannak készítve rá. Tehát, hogy most pont beleolvasgattam a Zigbee 3.0-ba, és vannak ilyen dolgok, hogy ők figyelik, hogy valamelyik csomag elveszett, és akkor elkezdik számolni, és hogyha elér egy bizonyos számot az elveszett csomagoknak a száma, akkor szólnak a hálózaton nem a koordinátornak, hanem egy ilyen rádió csatorna koordinátornak, hogy úgy nevezzek, és akkor ő gyűjti a hálózatból ezeket az elveszett csomag információkat, és hogyha úgy dönt, hogy itt most már azért jó pár csomag elveszett, és újra kellett küldeni, amit egyébként mi nem veszünk észre, a 10 másodpercek alatt átfut egy újabb csomag átküldése, akkor ő átvált egy másik csatornára, és az egész hálózat pak átáll egy másik csatornára. Tehát ezek nagyon fejlett rádiós dolgok. A kültéri vezeték nélküli megoldásoknál nagyon sokat kellett fizetni ezekért régen, az ilyen megoldásokért.
Egy hasznos információ, hogyha látjuk, hogy fel van tüntetve, hogy Zigbee 3-as kommunikációra képes az eszköz, akkor az nekünk jót jelent. Ezek az eszközök általában kompatibilitás szempontjából is többet tudnak, tehát viszonylag ezek már közel biztosan illeszthetők másik Zigbee 3-as környezetbe, illetve pont ilyen, mondjuk úgy, hogy javított paraméterekkel rendelkeznek.
Igen, ha jól emlékszem, például ez volt a belépési pontja a Sonoff-nak is, jól mondom?
Így van.
Tehát ők is wifi-s gyártók voltak elsősorban, és hát észrevették, hogy itt az idő elmozdulni, mert potensé lett, igazán potensé lett az Zigbee szabvány, és elkezdtek újabb termékeket tolni.
Annyira back-to-back említitek ezt a két szabványt, hogy az embernek az az érzése támad, hogy ezek nem egymás helyett, hanem szinergista módon egymásba kapaszkodva képesek egy rendszerben működni. Ezt jól érzem?
Hát adott központ esetén igen.
Abszolút, hogyha adott a helyzet. Egy dolgot egyébként ilyenkor hálózatépítésnél nagyon-nagyon nem szabad elfelejteni, pont azért, mert két különböző protokollról beszélünk. Én elkövettem ezt a hibát, hogy Zigbee-ből nagyon egyszerű volt szenzorokat szerezni, olcsó, jó megbízhatóságú szenzorok, aktorokból, tehát beavatkozókból viszont zívéveseket raktam ki. Csak hogy ugye a probléma abból adódik, hogy a beavatkozók, az aktorok azok, amik routerként működnek. És volt rengeteg olyan szenzorom, amelyikhez nem volt megfelelő router, és nem adta tovább a jelet. És át kellett szervezni, úgyhogy ezt azért nem véletlenül említette Gergő is mondjuk az előző adásban, hogy fontos az, hogy ezt alaposan megtervezzük, tehát hogy ezt szakember szemmel nézzen valaki rá, és úgy tervezze meg. Meg lehetünk mi is ez a szakember, hát néhány szíváson úgy, mint én is átmentem, átmehet az ember, vagy nagyon sok információt összeszedett természetesen az internetről és szakemberektől, de szakemberi kell válnunk ahhoz, hogy ezeket jól meg tudjuk tervezni, igen, hogyha erről van szó.
Hát az bizonyos ilyen elhangzott ökölszabályokat igenis érdemes betartani, mint például az, itt a Zigbee esetén, hogy hány méterenként legyenek azért egy router device-aink. Egyébként már maga a hálózatélesztés jó esetben, ha nem úgy épül fel a hálózat, hogy most vettem ezt, most vettem azt, most amaszt, és minden hónapban két eszközzel több van, hanem arról van szó, hogy indítunk mondjuk 25-30 eszközzel, akkor már eleve van egy olyan technika, amit érdemes csinálni, hogy először a router eszközöket hozzáadni a központhoz, azokat szétszórni a házban, utána esetleg indítani egy komplett újraindítást, és kicsit kihúzni ezt, azt, amaszt, és úgy hogy, mert ugye a háttérben mi történik? A Zigbee szabványom is le van az írva, hogy az eszközök, akik a hálózatot fenntartják, azok közben információt tárolnak arról is, hogy kik vannak még a hálózatban, akik elérhető távolságban szomszédok, vannak. Szomszédok, van. Ez a neighbor felderítés, nem jut eszembe az angol szó, amit parancsot ki lehet adni a hálózaton. És hogyha ez megtörténik, akkor tulajdonképpen információ van a rútereknél, hogy oké, én kommunikálok elsősorban az A rúterrel, de ha ő nem lenne, akkor abban a pillanatban megyek a B rúter felé, és ő tudja, hogy én mehetek. Tehát, hogy ilyen nagyon gyorsan rútváltozás lehet, tehát más útvonalon juthatunk be a központig, vagy adott szenzorig, vagy akárhova. És amikor ezek megvannak, tehát a rútereket letettük, és szétszórtuk a házban, utána tegyük fel a end device-okat, de lehetőleg nem a központhoz közel, hanem az adott szobában.
Ez így van.
Mert egyébként azért egy jól megírt Zigbee stack ezt megugorja még, hogyha mi egyszerre hozzáadunk is mindent, és szétszórjuk. Idővel azért rájönnek, hogy hova kell csatlakozni, mert méregetnek meg egyebek. De ha ez nincs ilyen jól megcsinálva, akkor lehetnek olyan gondok, hogy a én szenzorom próbál kommunikálni a két szobával arrébbi rúterrel, de állandóan csak gondja van, és nem, ha nem jól van megcsinálva a koordinátornak a szoftverezettsége, a Zigbee stack, akkor ott lehetnek olyanok, hogy ezek nem javulnak meg, csak ha elkezdjük rútosni, kihúzni azt a rútert, amire rá van csatlakozva, akkor ő már, akkor már át fog menni. Tehát, hogy lehetnek ilyen bajok, igen, ha jól van megcsinálva, akkor ez sokkal...
Gyártófüggő is, például a Xiaomi eszközei nagyon szeretnek a Xiaomi eszközökhöz kapcsolódni csak és kizárólag, és őket például néha nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy bár mondjuk egy Home-i vagy bármilyen hasonló megoldásként más eszközök is vannak, akár ott közvetlenül mellette is, de ő a saját fiáját keresi.
Chinese neighbor detection.
Lehet, igen.
Csak a sajátjainkban bízunk.
A másik fontos paraméter egyébként, hogyha már routerek vannak benne a hálózatban, például lehet egy ilyen Zigbee-s izzó, ahogy említettük, Philips Hue, vagy IKEA, vagy hasonlók, hogy azért az annyira nem biztos, hogy jó, hogyha ezeket fizikailag lekapcsoljuk, tehát hogy kilőjük azt a routert hirtelenon a hálózatból. Ez egy fontos paraméter, már csak azért is, mert sokszor felmerül az a kérdés, hogy oké, okos izzó, de ott van a falon a kapcsoló, mit csináljak vele? Hát rakjál oda is.
Egy posztitet, hogy ne kapcsolj le.
Igen, láttam már szikszalaggal leragasztva is. Igen.
Nálam például ilyet láttam. És hozzá kell tennem, hogy bármennyire, bármekkora betűvel és bármilyen színű posztitre írod, az le lesz kapcsolva.
Na erre például látod, jó megoldás a Philips Hue-nak ez a kapcsoló mögé pakolható cucca, mert akkor abból is egy ugyanolyan rádiós kapcsoló lesz, mint a Philips Hue rádiós kapcsoló, és akkor rögtön megszűnik ez a probléma. Tehát, hogy azért azzal számolni kell, hogy ezek, ami állandóra van bedugva, azokat azért, hogyha fogjuk, elcibáljuk, be fog az állni onnan, tehát hogy fogjuk mondjuk az okos dugajat, és azt folyamatosan költözgetjük bent a házban, és hurcoljuk a Zigbee hálózaton belül, annak nem fognak annyira örülni a Zigbee eszközei.
Igen. Meg még egy saját tapasztalat, és ez Zigbee-nél és Z-Wave-nél is tapasztaltam, hogy lehetnek olyan hálózati topológiák. Ugye, mint említettük, ez egy mesh hálózat, tehát ezt egy hálóként képzeljétek el valóban, tehát hogy különböző kapcsolódási pontokon keresztül jutunk el az adott A pontból a koordinátorig, vagy vissza, vagy akár pontok között is. És hát lehetnek olyan csomópontok, amik valamiért úgy alakultak, hogy nagyon-nagyon sok eszköz akar azon az egy útvonalon átjutni, és innen jönnek veszteségek. Tehát van olyan, hogy, és főleg ez akkor áll elő, hogyha ilyen organikusan épül fel az okos otthon, tehát hogy minden hónapban pár eszközt adunk hozzá, és megmaradhatnak olyan régi útvonalak, amik nem ideálisak már, csak közben megnőtt úgy az eszközszám, hogy túl sok eszköz próbál kommunikálni egy adott útvonalon, és ez gondot okozhat, és ilyenkor nagyon jó, hogyha egy központ annyira fejlett, hogy meg tudod egyáltalán nézni, hogy mi mind keresztül kommunikál, és hogyha ha azt veszed észre, hogy valamelyik eszköz nem kommunikál, vagy esetleg többnél észreveszed, hogy nem kommunikál, és mind a kettő ugyanazon az útvonalon menne át, akkor nagyon gyorsan megtalálod, hogy oké, akkor itt változtatni kell egy kicsit a topológián, azt ott lekapcsolom egy kicsit, újra rendeződik, visszakapcsolom, és onnantól fogva stabil lesz megint a hálózat.
Egyébként ezt nagyon szép hálózati rajzokat tudnak csinálni, például a Homey-ba is van ilyen lehetőség. Egyéb lehetőségek is vannak a Zigbee hálózat és egyébként az IVF hálózatnál is. Meg lehet nézni, hogy hogyan is kapcsolódnak ezek az eszközök egymáshoz. Gyakran nem gondolnánk, hogy az úgy logikus, de mégis úgy logikus, ahogy ők kapcsolódnak, mert hogy a jelerősséget vizsgálják.
Igen, a vezeték nélküliség az voodoo.
Igen.
Na és most erről az jutott eszembe, hogy a vezeték nélküli, hagyományos vezeték nélküli hálózatok esetén, tehát például a wifi hálózatok esetén, számtalan szoftver, és tényleg professzionális felhasználásra szánt szoftver létezik, akár a mérnökeink is a mindennapok során, amikor az Access Point kivitelezésben vesz részt, mint műszaki támogató egység, akkor ezt előszeretettel használjuk, és van, ahol kell, sőt, igazság szerint ezt kell használni. Ugyanilyen jellegű lehetőség van már okos otthonok tekintetében?
Én még nem láttam ilyen hálózattervező, lefedés, hatótávtervező dolgot abszolút.
Azért nem nagyon van ilyen a piacon. Olyan eszközök vannak, amivel mondjuk egy hálózati topológiát vissza tudunk nézni, és meg tudjuk nézni. Sőt, még amit a Gergő is említett, hogy van lehetőség, olyan befolyásunk a hálózatra, hogy most azt mondjuk, hogy na most nézzél szét, most szervezd újra egyes pontokat, vagy gyógyítsd a híl, szokott még működni rajta. De ennél nagyobb befolyásunk nincsen a hálózatra. Tehát, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy már pedig te ezen a routeren keresztül menjél, mert a szabvány nem engedi.
Jó. Igen, ugye itt azért más, mint a Wi-Fi-nél, mert a Wi-Fi-nél ezeket a szoftvereket az követeli meg, hogy lerakunk oda egy access pointot, mi nekünk az oda kell kábelezni, oda kell vinnünk a poén az áramot, és innentől fogva nem az van, hogy felépítettünk egy hálózatot, és akkor ide még bedugok valamit, és megoldottam az ügyet, hogyha ott nincs még se jel. A mesh hálózatnál pont ez az előny, hogy ha itt nem elég a jelszint, akkor még ide berakok egy sima egyszerű okos konnektort, bedugok, és megugrottam az ügyet. Tehát, hogy nagyon könnyű kibővíteni a hálózatot, és eleve minden eszköz nem olyan egyszerű, mert nem egy ilyen hierarchikus hálózat, hanem az Zigbee-nél is a routerek összeállnak, azt mondják, hogy hú, de jó, itt nem kell a legjobban rádióznom, mert itt nagyon tiszta a jel, és nem kell üvöltetni a rádiókat, akkor én vissza is állok egy bizonyos alacsonyabb szintre. Tehát, hogy máshogy működik, mint
a
Wi-Fi.
Meg hogyha belegondolsz, a Wi-Fi-nél azért ritkán fordul elő, hogy megépítettünk egy Wi-Fi hálózatot, és hogy az maga a sugárzó része, tehát a gerinc része, az változna. Viszont a Zigbee meg az IVF-et pont úgy csinálták, hogy bármikor bekerülhet egy újabb jeladó, egy router a helyzetbe, és emiatt aztán
Meg kikerülhet,
így van.
Ez a lekapcsolt lámpa esete, hát egy élő, 20 éve velünk van.
Így van. Élő hálózatról beszélünk, és így is tervezték az egészet, hogy lehetőleg minél jobban önjáró legyen ez az irányból.
Bár egyébként a wifi hálózatok esetén is mesh hálózatot is tervezünk szoftverrel.
Bár nem jellemző, hogy profi mesh hálózatot telepítene bárki.
Tehát az is mindig a valódi mesh, igen.
Utólagos szögelés eredménye, ha valaki wifi-t mesh-sel old meg, mert nincs meg a megfelelő jel.
Na minden esetre akkor ez ebből a szempontból ez a rendszer, hát még akár azt is mondhatnám, hogy intelligensebb, de ez egy nagyon jól működő része, hogy itt egymást támogatják a különböző rendszer résztvevők. Meg hát akkor gondolom, hogy így a használat során ez úgy is kirúgja magát, hogy akkor valahol valami bővítésre van szükség, vagy odébb helyezni valamit. Vagy...
Abszolút, és egyébként itt is előjön az a pozitív tulajdonsága mind a két hálózatnak, hogy minél több eszköz van benne, főleg olyan, amíg mondjuk routerként működik, annál stabilabb, annál biztosabb lesz a hálózat, hiszen mindegyik olyan ponthoz kerül egy jel ismétlő a közelébe, amihez kapcsolódni tud, és így aztán stabilvá teszi a kapcsolódást. Ha jól emlékszem, a Zigbee 500-as szabványig 4 hoppot engedett, tehát 4 az IV, bocsánat, 4 hoppot engedett.
5 eszközből állhat a...
Így van, ez most megváltozott a legújabb szabvány, mert már lényegesen kitolt a szem 1000 valamennyire, de most nem akarok hülyeséget mondani.
De várj, ez a Zigbee?
Ez Zigbee. A Zigbee-nél ott azért igen magas a hopp száma, jó emlékszem, ott bőven az 1000 fölött van.
Én úgy tudom, hogy nincs határ. Hát lehet bármennyi.
Az a 640 64 ezer valami. Igen, az a maximum, mert hogy annyi egyszer, ez lehet egy
Igen. És egyébként ZWave-nél most hol tartunk? Mennyi a maximális node szám? Tehát hány eszközből állhat a hálózat?
Az nőtt egy picivel, de az sem jelentős. Korábban ez a 255 elméleti limit volt, és 200 volt a határ nagyjából, fizikai határ, ami, ami belefért egybe. Ezt most kitolta a legújabb standard, és most nem akarok hülyeséget mondani, hogy mennyire, de ott nőtt valamennyivel, nem erre a 64 ezerre, de olyan 1000 valamennyi környékére, azt hiszem.
Igen, hát az Zigbee-nél is, ez a 65 ezer, erre tulajdonképpen nincsen szükség. És,
hát meg azért valljuk be, adat, tehát be lehet rakni, de azért 64 ezer eszköz milyen jellegű adatforgalmat generál, amit le is kéne kezelni. Tehát emiatt, tehát lehet, csak nem célszerű. Tehát, tehát nem, inkább szétbontja az embert.
A felhasználást is elég nehéz lenne megtalálni.
Tehát mondjuk tegyük fel, hogy a Hillsborough repülőt Zigbee alapon szeretnénk automatizálni, most sem szeretném valószínű, hogy egy koordinátor látná el az egész repülőtérnek a tehát ez egy elméleti szám, igen.
A korábbiakban tisztáztuk, hogy bizonyos eszközök azok miért használnak Bluetooth-t és Wi-Fi-t. Itt csak ismétlésképpen volt szó multiroom audióról, volt szó okos porsz, illetve automata porszívókról, robot porszívókról, volt szó kamerarendszerekről. Minden más szinte az akár Zigbee-n, akár ZWave-en fog kommunikálni, mert ezek a standardek alkalmasak azokat a jellegű berendezéseket kiszolgálni. Kérdem én, hogy a minden más kategóriát azt mind Zigbee, mint ZWave oldalon megtaláljuk, vagy vannak specifikumai termékszinten is, tehát, hogy lesz olyan aktor, szenzor, bármi, amit nem fogunk ZigBee-be, de ZWave-ből megtalálunk, és fordítva, vagy teljes lefedés mind a két technológia?
Hát mondjuk azt, hogy 95%-ban egyeznek a termékportfóliók. Vannak egyes termékek, amiből mondjuk kevesebb gyártói termék van az egyik oldalon, meg a másik oldalon. Amit említettem, például a bináris szenzorból még nem találtam olyat, ami ZigBee lenne, de mondjuk a ZWave-en van. De ez nem jellemző, én úgy gondolom.
Igen, viszonylag hasonlatos. Most van ilyen gyengeség is, hogy redőny vezérlő ZigBee-s modulból én még nem tudtam a kezem közé fogni. ZWave-esből
majd hozok neked egy jót, jó?
Jön nekem is már egy. Már van szállítmány alatt egy tesztcsomag, mert végre lenne egy, de majd mutass akkor te is, hogy melyiket találtad. De látod, találni
igen,
kell egyet.
Igen, ez az igen.
ZWave-ből
hát tengert lehet elkezdeni.
Van, minden gyártónak van jó.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy vannak ilyesmi specifikumok, és nekem is például ebből adódóan ZWave-vel van a redőnyvezérlésem, míg a lámpavezérlésem meg hát kb. 80%-ban van ZigBee-n, és 20%-ban ZWave-en.
A ZigBee-ZWave gyártók aránya hogyan oszlik meg? Arra van valami tapasztalatotok?
Mostanában nagyjából fejfelmenet van a kettő, talán a ZigBee most már azért kezd el húzni a ZWave mellett, és nagyon sokáig egyébként a ZWave volt a nagyobb. Ennek egyébként a többek között az volt az oka, hogy az a piac, prémium piac volt, és sokkal jobban a prémium irányba álltak rá az ZWave-re. Egyébként, ha már az adás végén járunk, és mondta a Gergő, hogy majd az adás végén visszatérünk rá, hogy ezért a ZWave irányú eszközökre sokkal jellemzőbb volt a prémium minőség, és ezzel kapcsolódóan a prémium ár is nagyjából. Uh-huh. Ez azért most már sokkal jobban közelít egymáshoz, míg a ZigBee irányából inkább az volt a jellemző, hogy kevésbé ez a mondjuk úgy, hogy költséghatékonyabb irányvonal, és ott minden is belefért nagyjából.
Azt akartam az előző két kérdésemmel előkészíteni, tulajdonképpen a harmadik, a mostani kérdésemet, hogy akkor mind a két szabványon állóan alkalmas arra, hogy csak és kizárólag azt felhasználva rendszert hozzunk létre. Nem támaszkodik egyik sem, illetve tud támaszkodni az egyik a másikra, de képes saját maga jogán, saját rendszerként üzemelni.
Amennyiben elegendő router és end device-t használunk.
Így van.
Igen, igen. Tehát erre kell figyelni, hogy a topológiát mind a kettőből meg kell ugrani megfelelően. Az a jó hír a ZWave esetén, hogy ott nagyobb távokat lehet azért ennél a előbb említetteknél csinálni. Itt az árazásra visszatérve, azért itt is vannak különlegességek. Tehát nem lehet egységesen rámondani azt, hogy ez ennyivel olcsóbb, vagy annyival drágább, vagy hogyan néz ki pontosan, de azért a ZWave-es szenzorok megint olyan dolgok, amik jóval-jóval drágábbak, mint a ZigBee szenzorok. Kétszeres ár, igen. Akár háromszoros ár lehet. Pont az ZWave összetettsége nagyon sokféle specifikus frekvenciára való gyártottsága, valamint a nem nyílt szabványság, ami elvileg most fog változni, tehát majd ez esetleg ez még olcsósíthat rajta. De ettől függetlenül még mindig lesznek olyan hátrányai, ami miatt drágább lesz, és még mindig sűrűbben kell benne elemet cserélni, ami végül is valahol megint a költségekhez vezet. De mondjuk aktor oldalon, ez ahogy mondta Peti, ez már kisebb. Már nincs ekkora különbség aktor oldalon, tehát itt mondjuk ilyen 30-40%-kal olcsóbbak most a Zigbee-s megoldások az azonos Z-Wave-essel, de nem lehet azt mondani, hogy azonos, mert az előbb említettem, hogy mennyi mindennel több funkciók vannak implementálva, meg több lehetőségünk van konfigurálni egy modult, mint Zigbee esetén, ahol ez pont le van szabályozva és le van egyszerűsítve. Most mondok egy egyszerű példát, szenzorból, Zigbee-sből, most így nagyon gondolkozok rajta, de nem láttam még állandó betáplálású verziót Zigbee-s. Bocsánat, de láttam, csak még nem jön. Mozgásérzékelőből már láttam még hozzá 230 AC-s betáplálású Zigbee-szenzort, de ez ilyen nagyon ritkaság, amíg szinte a szenzoroknak a 90%-a elemes, valamilyen elemes megoldás. Z-Wave-nél sokkal könnyebb találni olyat, amit betáplálhatsz 5 volttal vagy valamivel. Mert ott nagyobb a fogyasztás, hamarabb van erre szükség.
Hát igen, meg máshonnan jöttek. Tehát, hogy azért mondjuk úgy, hogy a Z-Wave az mondjuk úgy a felső kategóriából jött, és próbál lenyúlni most már a közép-alsó kategóriából. A Zigbee meg mondjuk ez az középkategóriából indult, és próbál lefedni mindent is. Igen. Valljuk be őszintén, hogy a kínai gyártóknak azért nagyon nagy behatása volt a Zigbee elterjedtségére is, árkategóriának beszabására, hogy hova esik annak az árkategóriának a közepe, teteje, és azért ezzel még sokan küzdenek.
És a Z-Wave-nél ugyanez van egyébként, hogy ott is ugye az európai dominancia ment. Igen. A Fibaro, a Cubino, a Zipato, a nem is tudom kik még, akik elsősorban Z-Wave-es gyártók voltak.
Még a Vera is részben romániai háttérrel, igen.
Igen, és ehhez képest megjelent a Filio a piacon, megjelent a Sandwicher a piacon, agyonveri árban ezeket a történeteket. Persze ezekkel nincsen annyi tapasztalat, bár azért Filióból már láttam ezt azt telepítve, és tök jól működnek ezek is. Sőt, sok európai gyártónak esetleg ez a gyártó gyárthat OML-tet, mindegy. De a kínai megjelenés ugyanezt csinálja, és igazából versenyt generál a Z-Wave-es piacon, amivel potensebbé teszi a kihalás ellen.
Így van.
Mert hát egyébként a Zigbee elsöpörni az ára miatt.
Igen. Hát meg most az új chipes történet miatt is, tehát hogyha ott ők nem lépnek, akkor kiszorulhatnak perifériára, hogyha ők ezt nem lépik meg, ezt a kompatibilitást. Érdemes visszahallgatni a chipes beszélgetésünket, mert most arról beszéltünk pont.
Igen, egyébként, és akkor igen, és a threadet is érdemes még itt a legvégén szóba hozni mindenképp, mert az ugye elhangzott 2 adással ezelőtt, de valahol azért azt várnám, hogy az legyen a legvége az egésznek. Kérdés, hogy ott hogy tudunk majd a 900 MHz adta lehetőségekkel élni, és flexibilis maradni mondjuk hatótávban is?
Hát igen. Igen, ez egy nagy kérdés. Nagy kérdés, de hát ez a jövő mondjuk úgy 3-5 évnek a kérdése lesz, én úgy gondolom. De nagyot fog még fordulni ez az okosotthon technológia, mert ha megnézzük az elmúlt 5 évben mennyit változott, legalább annyit, ha nem többet fog a következő 5 évben is, úgyhogy lesz még miről beszélnünk a következőkben.
És fogunk is beszélni. Én azt gondolom, hogy mind a hárman, nem ez volt az utolsó közös munkánk, legalábbis remélem. Pétert most már hazaengedjük. 2 hét után. A hallgatóknak köszönjük, hogy itt voltak velünk. Ne felejtsenek el ellátogatni Péternek a weboldalára, ez az okosotthon.guru címen elérhető felület. Érdemes, mert rengeteg információt lehet elérni, és szerintem a Pétert is el lehet ezen keresztül érni. Illetve, hogyha egyéb érdekes, izgalmas és releváns podcast tartalmat szeretnétek hallgatni okosotthon témába, akkor az okosotthon klubot is kövessétek be, ez a Péter által is tápolt és létrehozott okos otthon oldal, mindenképpen oda is érdemes feliratkozni. Igen.
És hogyha meg az okos otthon labor szereplőihez, vagy magához az okos otthon laborhoz van kérdésetek, akkor írjatok a sziakukac@okosotthonlabor.hu-ra.
Így van. És ne felejtsétek el értékelni, feliratkozni a megfelelő platformon a podcastra, hisz akkor az összes adásról élőben fogtok rögtön tudni értesülni, és nem hagytok ki egyetlen adást sem.
Bizonyám, mert nem érdemes kihagyni egy okos otthon klubot se,
és egy okos otthon labort sem.
Köszönjük szépen még egyszer, Péter, jó, hogy itt voltál, neked is köszönöm, Gergő.
Én is köszönöm neked, Gergő.
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.